Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Szép jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió minden kedves hallgatójának. Önök az elkövetkezendő percekben a Kertész Válaszol című közkedvelt adásunkat hallhatják, benne pedig kertészünk Salamon János tanácsait. Jó magam pedig, Jobbágy Klára vagyok. Köszöntöm Önöket! Miután rádiónk ezen adása élőben megy, ez azt jelenti, hogy a kedves hallgatók maguk határozhatják meg, hogy miről is beszéljünk a műsorban, hiszen a műsor ideje alatt kérdéseket tehetnek fel a szakembernek, persze kertészeti témában. Mi pedig tudásunk szerint megpróbálunk ezekre válaszolni. A telefonszámaink, melyeket az adás ideje alatt hívhatnak, az az 575 17 18 és az 575 17 19-es számok. Ha pedig külföldről, Magyarországról hívnának, akkor ne feledjék a 00386-2-es számokat is tárcsázni, és természetesen türelmesen várni, hogy műsorba kerülhessenek. A tavasz első hónapja, március, amikor már nagyon sokan úgy vagyunk vele, hogy alig várjuk, hogy kimehessünk a kertbe tevékenykedni. A mi éghajlatunkon a tavasz kezdete és vége sajnos azonban sokszor kiszámíthatatlan. Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy ez az évszak sokkal rövidebb és korábban kezdődik. A hideg téli hetek után egyszer csak nagyon hirtelen kisüt a nap, mint a mai nap is, felmelegedik a légkör, a levegőt betölti a tavaszi föld, össze nem hasonlítható illata. Ilyenkor a kertészkedő emberek évszázadok óta neki láttak a különféle tavaszi munkáknak. Kedves János, köszöntöm a stúdióban, a tavasz első hónapjába fordultunk tehát. Még mielőtt taglalni kezdenénk, hogy milyen sok munka vár ránk, tegyünk egy összegzést, tekintsünk vissza, milyen is volt növényeink számára az idei tél, már ha télnek lehet az ilyet nevezni, hisz se hideg, se hó, és mondhatni elegendő csapadék sem volt.
Én is köszöntök mindenkit. Hát a tél az azért eléggé gyenge volt, ami egyre jobban látható, hogy évről évre sokkal kevesebb a fagyos időszak, és kevesebb az az időszak, amikor nyugalomban vannak a növények. Nagyon korán elindult a vegetációs időszakunk, ha megnézzük, a már február közepe óta szinte tényleg tavaszias időjárásunk van, 10-15 fokok vannak, sőt még melegebb idő is van, egy napos helyen akár 20 fokot is lehet mérni. Ez a növényeinknek a nyugalmi időszakának a vége. Ha megnézzük, vannak olyan gyümölcsfajaink, például a kajszibarazban egyes fajták, hogy teljes virágzásban vannak.
Teljes virágzásban vannak, de amelyik növények még nincsenek teljes virágzásban, tehát gyümölcsfajtákra gondolok, gyümölcsfélékre még nagyon fontos munka várhat ránk, a lemosó permetezések.
Igen, azoknál a fajoknál, amiknél még a rügypattanás időszaka van, célszerű elvégezni a lemosó permetezést. Főleg azt nézzük, hogy a tavalyi év azért betegségekben bőven volt, iszonyatos monilia fertőzésünk volt, tafrina fertőzés volt az őszibarasznál, és pont az az időszak, mikor a rügypikkelyek megpattannak, és ilyen 10 fokos hőmérsékletben ilyenkor célszerű elvégezni a lemosó permetezést, mert ezáltal a rügypikkelyek alatt áttelelt gombák, atkák, ezeket gyéríteni tudjuk. Tehát most főleg ebben az időszakban, hogy a tavalyi év fertőzött volt, még jobb és eredményt tudunk elérni az idei év növényvédelme szempontjából, ha megcsináljuk a lemosót. A lemosónál többféle növényvédőszert is lehet alkalmazni.
Erről majd még beszélünk, de van egy kedves hallgató a vonalban, aki kérdezni szeretne. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves szerkesztő összönt és a kártész urat. Én Béla vagyok Utolföldéről. Hát én a hóvirág és a tőzikéről szeretnék kérdezni egész röviden. Ugye mindenki tudja, és itt már el is hangzott a műsorban, hogy például a tél nagyon gyenge volt, február az meg egyenesen meleg, és elvirágzottak nálam a fives udvaron a tőzika és a hóvirág töve. Na most ugye mondtuk, hogy meleg volt, és a fű is nagyon nől. Hamarosan füvet kell nyírni, húsvét előtt biztos, és azt kérdezném, hogy szeretném sokáig megőrizni ezeket a hóvirág és tőzik a töveket, hogy amikor füvet nyírom, akkor kikerüljem ezeket, még az őrleveleit, vagy mehet a fűnyíró alatt, vagy mit tegyek azért, hogy még több éven keresztül megmaradjanak nekem itt az udvarban ezek a szép kis tavaszi virágok.
Az igazság, hogy zöld levelekre csak azért van fontos szerepük, mert ezáltal tud felvenni tápanyagot, és így fognak jobban erősödni a hagymák, de nem tesz vele kárt, ha miután elvirágzott, lenyírja fűnyíróval, mert úgyse tudja olyan mélyen lenyírni, hogy a teljes levélzetet levágja, ezáltal még azok majd vissza tudnak száradni.
Igen. Igen. És esetleg tehetek azért még valamit, hogy több éven keresztül ezek a szép kis virágok hagymák, mint a megmaradjanak?
Ha nem nyírja le, akkor a tőzike és a hóvirág is hoznak magukat, és elszórhatják, de többnyire a hagymák osztódnak a földbe, az a sokkal jobban szaporodnak. A lényeg az, hogy ne legyen bolygatva az a rész, mert azért eléggé megsérülhetnek a hagymák. Inkább később nyírunk akkor füvet, hogy tényleg a hagymák jól be tudjanak érni, sok tápanyagot fel tudjanak venni, hogy következőben többet virágozzanak.
Tehát akkor mégiscsak az lenne jó, hogyha most az első fűnyírásról kihagynám.
Hát
ezeket.
Ha minél később tudja nyírni, annál jobb, de ha már tényleg akkora fű, akkor nyugodtan lenyírhatja, mert nem lesz a hagymáknak semmi baj, azok a földbe vannak.
Jó. Nagyon szépen köszönöm.
Szívesen. Köszönöm. Térjünk akkor vissza még azért a gyümölcsfákhoz. Ott, ahol még nem hajtanak, vagy pedig még olyan állapotban vannak, hogy el lehet végezni a lemosó permetezést, de mit tegyenek olyan esetben, ha például egy barackfa elfutott a lemosó permetezés elől, mondhatjuk úgy, tehát túlságosan gyorsan elindult virágozni, és azért a fertőzések könnyen megtámadhatják. Mi ellen kell védeni ilyenkor?
Igen, virágzásban a csontiasinkat, főleg a kajszibarackot, ami ilyenkor virágzik, a virágfertőző monilia ellen kell védekezni. Itt a permetezési ciklust úgy kell kialakítani, hogy amikor a fának olyan 10-20% virág már kinyílott, akkor kezdjük el a permetezést, utána egy fővirágzás és virágzás végén. Ezáltal, mivel a monilia fertőzi mind a virágokat, mind a hajtást és a termést, ezáltal meg tudjuk akadályozni az elsődleges fertőzés, ami tavasszal keletkezik, mivel a virág a bibéken keresztül fertőzi meg. Ezek a növényvédőszer már fel tudja venni. Itt arra kell figyelnünk, hogy a növényvédőszerek nagy része 10 Celsius fok alatt nem igazán hatásos. Az egyik szer, ami hatásos monilia ellen, az a kórusz készítmény, ami 10 fok alatti hőmérsékletbe is hat. Viszont figyelnünk kell arra, hogy a méhek járják már a gyümölcsfáinkat, főleg a kajszibarackot, és a gyümölcstermény nagy része az méh beporzása. Szóval a méhekre ügyelnünk kell, hogy ne akkor permetezzünk, mikor a méhek porozzák a fákat. Ez egy méhkimélő technológiával, ami azt jelenti, hogy a nap felkelte előtt egy órával be kell fejezni a permetezést, és naplemente előtt egy órával lehet elkezdeni. Ilyenkor, ha megfigyeljük, a méhek nem rajzanak, mert itt az a probléma, hogy a méheket nem bántja a kórus, csak a rákerülő permetszer szagától a kaptárba nem engedik be a méhek, ami le lett permetezve méh.
Tehát akkor korán kelljünk és korán végezzük, vagy későn?
Így van, ez a célszerű.
Március régi szlovén elnevezését átfordítva azt jelenti, hogy száradó. Március ugyanis az a hónap, amikor a föld annyira kiszárad, hogy dolgozni lehet rajta. A szép idő, úgy hiszem, hogy ahogy már mondtam, hogy sokakat kicsalogatott, és kedvet adott az első vetések megkezdésére. Mivel kell sietni, és mivel nem szabad? Például hogyan időzítsük a hagyma ültetését, hogy kicselezzük például a hagyma legyet, de van egy kedves hallgató, akkor inkább az ő kérdését hallgassuk meg. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mondja, mi a kérdése?
A kérdésem azon a gyümölcse, ez a, most magyarul nem tudom mi a neve, de szlogon, mondják nasi.
Japán körte.
Igen, igen, még van alma is. Most azt szeretném kérdezni, hogy mitől van ez, hogy olyan keménység, mint a fökény, olyan van benne. Még tavaly tapasztaltam ezt a barackban is.
Hogy
ez mitől van?
A gyümölcsbe benne?
Igen, 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 a keménység, olyan fökényféle.
Na most
olyan, mint a kő, olyan kemény.
Igen, a körtékre jellemzők ez a kősejt képződés, egyes fajtáknak ez fajta tulajdonság is, de rossz időjárási viszony, hogy szárazabb idő van, és ezáltal a mag körül, a magház körüli részben ilyen kősejtek keletkeznek.
Tehát igen.
Ez jellemző rá, a japán körtéle nem igazán, a száraz időszakban ez jobban felerősödik, szóval egy célszerű akkor öntözést csinálni ennél a fánál, ha ilyen kősejt képzés van. Az őszi barasznál ott ilyennel nem találkozunk, ott inkább az lehet a probléma, hogy a csont héj szétesik, és rajt marad a termésen. És ezért érezzük azt, hogy
olyan kövesi. Ez nem olyan őszi barac, hogy a mag kiesik belőle, hanem, hogy is mondjam, hát nálunk mondják dránci barac félinek, hogy a
nem magba válló.
Az lékőbb vágni róla, vagy nem magba válló.
Igen, igen, és ebbe is volt, tehát kősejt nem képződik, de akkor ez is egy ilyen fajta tulajdonsága lehet ennek a fajtának.
Aha. És erre van valami lehetőség, valami termeszer, vagy mit tudom.
Nem igazán, mert ez fajta jelleg, és a termőhely miatt is kialakul, hogy szárazabb időjárás jobban felerősítedek a kősejteknek a képződését, meg a stressz hatás van.
Úgyhogy ez ellen akkor nincs semmi.
Hát nem igazán, annyi, hogy tényleg, ha öntözve van, akkor az kevesebb kősejt képződik egy körténél. Hát azt még meg lehet csinálni, mert ezek nem nagy fák, ezek a japán körték, hogy a termés növekedése során célszerű öntözni.
Mert gondolom, ez másban nem, mint ebbe az a japán alma, még körtébe, abba találtam, még mondom, ebbe barazokba.
Uh-huh. Hát a körtékre jellemző tipikusan a kősejt képződés.
Jó. Köszönöm.
Tehát azért a tavalyi évben is van még egy hívó, nincsen, tehát a tavalyi évben is azért elég különleges volt az időjárásunk, sajnos most már minden évben azt mondjuk, hogy különleges időjárás, de azért vannak hosszantartó, nagyon száraz időszakok, és valószínűleg, hogyha olyankor megfeledkezünk az öntözés rendszerességéről, akkor ilyen esetek történhetnek meg.
Igen, sajnos ez a kősejtképződés, ez pont ilyen, de például egy gyümölcshullás is kialakulhat. Ilyen esetben egy száraz periódus után mondjuk kapunk egy nagy mennyiségű csapadékot, vagy fordítva. Tehát ez stresszként érik meg a növények.
És ha minden igaz, van egy újabb hallgató a vonalba, aki kérdezni szeretne. Halló, jó napot kívánok! Halló!
A mérnök urat, halló!
Halló, igen, most már halljuk egymást.
Jó napot!
Üdvözlöm a stúdióban lévőket, és a mérnök urat, Zoltán vagyok, és egy olyan kérdésem lenne a mérnök úr felé, hogy mogyorót szeretnék telepíteni ilyen enyhén vizányos területre, hogy ez dugványról lehet-e telepíteni?
Hát ha a mogyorót főként feltöltés és bújtásra szaporítják, de dugványról is megmarad, de a jó termést akar, akkor célszerű fajtákat telepíteni, szóval nem olyan mogyorót, ami az erdő szélén magról kelt, mert azok nagyon változó a termés mennyisége és minősége. Szóval inkább egy faiskolába célszerű venni egy ténylegesen fajtát, ami mondjuk bőtermő, nagyobb termése van, könnyebben törhető, a magbél aránya sokkal jobb.
Igen, igen. Hát ez főleg azért lenne, ugye, hogy a területet meg kelljen gondozni, hanem hogy a lehulló levél átnyomná az aljnövényzetet.
Ja, akkor igazából nem is a termés miatt.
Nem is a termés miatt, mert ugye az egy sok gond van, a magyar ormányos, meg a
igen,
nem
igen.
Tudom, ilyen bogarak.
meg lehet próbálni, de magvetésről is nagyon jó szaporodik, ha összeszed magot, és akkor azt elveti egy sorba, vagy elrétegzi, az utána ki kell, és akkor utána ki lehet ültetni.
Igen, és ezt a magot ezt le kell szárítani? Meg hát ugye ott is egészséges magnak kellene.
Nem kell leszárítani, ahogy leérik, egyből földbe el lehet rétegezni, vagy elvetni, és akkor szépen ki kell, és ősszel már is lehet telepíteni a csemetét akár.
Jó, és ön melyiket ajánlaná, ezt a magvetést, vagy a dugványozást?
Hát a magvetés az annyival jobb, egyszerűbb, tehát az biztosabb módszer, igen, mint a dugványozás, az nem mindig sikerül, és a magvetésnél sokkal erőteljesebb gyökérzet, tehát úgymond egy karó gyökérszerűként is nő, erőteljesebb növény lesz, jobban előszerű.
Hogy akkor helyére, oda abba...
A helyére is lehet, akár tényleg, ha egy sövényt akar, akkor ott helyre is lehet vetni.
Igen, igen, igen. Jó, nagyon szépen köszönöm a szaktanácsot. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Tehát ott tartottunk, hogy mivel kell sietnünk, melyek legyenek az első vetések, és mivel inkább várjunk, és említettem a hagyma ültetését, hogyan tudjuk kicselezni a hagymalegyet, mert ugyebár az utóbbi években elég sok bosszúságot tudnak okozni.
Hát a hagymalegyet nem lehet kicselezni, mint az összes többi kártevőt. Ott azt lehet csinálni, mivel ezek nagy része is talajba tele át, hogy minél jobban próbáljuk itt a vetésváltás, vetés a forgót betartani. Tehát korai ültetésre se tudjuk kicselezni. Tehát az ott van, kilométerekről megérzi, átrepül, megszúrja, és már ott a probléma. Tehát a korai vetések, igazából most a hidegtűrőinket kezdjük el vetni, a vörös hagymát, fokhagymát el lehet dugatni, a sárga répát, petrezselymet, salát, a spenót, ezeket mind a borsófélénket el lehet kezdeni vetni. A fajtákat is lehet választani. Tehát egy borsónál ott különböző típusokról beszélünk, szóval mi cukorborsónak mondjuk, de igazából nem cukorborsót fogyasztunk nagy részt, mert a cukorborsónak az az érdekessége, hogy az hüvelyestől fogyasztjuk, mi inkább kifejtő és velőborsót. A különbség a kifejtő és a velőborsó között, hogy a kifejtő az sokkal jobban bírja a hideg időszakot, előbb elkezdhetjük vetni.
Tehát ez legyen az első.
Az első, és a velőborsó az egy melegigényesebb, szóval azt később kell vetni, mondjuk jó idők vannak. A másik különbség köztük, hogy a kifejtő borsóban, amikor a magok elkezdenek fejlődni, ott időbe kell leszednünk, mert sokkal hamarabb a cukor átmegy keményítőbe. Míg a velőborsónál ez lassabb folyamat, szóval ha zsenge, édes borsót akarunk szedni, akkor erre ügyelni kell, hogy időbe kell leszedni.
Visszatérve még egy pillanatra a hagymalégyhez, nagyon sokan fátyolfóliás letakarás azért valamennyit segít?
Igen, a repülő alakok azok nem jutnak be, ez egy igen jó módszer, csak az a lényeg, hogy akkor tényleg próbáljuk úgy letakarni, hogy ne jusson be sehol se. Azért elég kicsi légyről
van. És legyen
van,
szerencsénk, szóval, hogy a talajban nincsen így már
van,
bent.
Így van, tehát itt ezek a fő elvárások.
Gyökérzöldségféléinket is lehet vetni. Kiskerti körülmények között úgy hiszem, hogy elég nehéz úgy vetni ezt, hogy ne kelljen utána ritkítanunk. Dénes bácsi nagyon sokszor javasolta a vetőszalag készítését, ami egy kicsit hosszadalmas, meg babra munka. Én nem olyan rég olvastam, hogy homokkal keverve is lehet próbálkozni. A szakember hogy szokta csinálni?
Igen, ez a homokkal keverés, ez jó ötlet, főleg ha nedves homokkal keverjük és melegebb helyre rakjuk, akkor előbb elkezd csírázni. Még egy jó módszer, ha találunk olyan sószórót, amiben a mag beleszórva szépen kihullik. Tehát főleg a petrezselynél nagyon jó meg lehet csinálni, és akkor egyenletesen lehet szórni, de ha az apró magokat egy papírra rárakjuk, és úgy összefogjuk, és a kéznek maga remegtetésével haladva lehet látni, hogy hullik a mag. Tehát így egyre ritkábban lehet vetni. A ritkítás az azért jó, mert például egy petrezselyem, az kifejezetten rosszul, nehezen kell, és ha ritkán vetjük, akkor ritkás lesz az állomány ilyen téren.
Miért kell ennyire nehezen?
Sajnos hosszú idő, tehát 2-3 hét is eltellik a vetéstől és a kelés közötti időszak, és ebben az időszakban felejtik el az emberek nedvesen tartani. tehát kiszárad, akkor megáll a magnak a fejlődése, a csíra megáll. Ilyenkor célszerűen apró magoknál a fátyolfólia használata nagyon jó, ha egy nedves talajunkban letakarva ezzel, mert ha megnézzük, a fátyolfólia nem csak az, hogy melegebben tartja a talajt is, hanem a felszálló pára a fátyolfólián úgymond egy kicsit megakad, és visszalecsapódik, nedvesen tartja a talajt kelésig.
Van még egy gyökérzöldség félénk, a pasztinák, vagy paszternák, ki hogyan ejti a nevét. Ez egy szép nagy répának mondható növény, aminek az íze azonban nem a petrezselyemhez húz inkább, azt szokták mondani, hogy inkább egy ilyen kicsit krumplis íze van. Miért találjuk ezt a kiskertekbe kevésbé, pedig azt mondják, hogy nagyon áldásos egy növény?
Igen, tehát valahogy inkább a fehér rép, a petrezselyem gyökért használtuk általánosan a kertbe, viszont én is azt mondom, hogy ezt fel kéne értékelni, mert sokkal nagyobb répatestet fejleszt, és nem fogékony a rozsdára, mint a petrezselyem gyökér. Általában az emberek, mikor petrezselyem gyökeret nevelnek, mindig azzal találkoznak, hogy rozsdás lesz maga a gyökere, és használhatatlan. A paszternák az sokkal egészségesebb, nagy répatestet fejleszt, itt a gyökérzöldségeknél, a nevelésnél alaz a talaj nagyon fontos, főleg ennél, mert ennek akár egy 30 centis répatest is fejlődik, és ha kemény talaj ütközik, akkor elágazik, ugyanúgy, mint a sárgarépa petrezselyem. Ennek kiküszöbölésénél azt lehet csinálni, hogy minél mélyebben fellazítjuk a talajt, és csinálunk egy bakhátat, mint a krumplinál, és ebbe a bakhát tetejébe vetjük bele, tehát egy laza talajba, és az szépen egyenesen lefelé tud haladni.
Mennyire igaz, hogy a levele azért elég kellemetlen bőrkiütést is tud okozni?
Igen, akik allergiásak rá, főként azoknak a levelével óvatosan kell bánni, meg napos időszakban nem igazán szabad vele dolgozni, mert felerősíti a fénynek a hatását a kézen. Én nem találkoztam az ilyennel, tehát óvatosan kell vele bánni. Igazából az allergiásoknak főként ő náluk
akut. De egy kesztyű használattal ezt kitudjuk, és egy hosszabb pulóverrel ki tudjuk ezt küszöbölni. Mely növényeink, vannak növényeink, amik fényre kelnek, és vannak, amelyik azért megkövetelik a takarást. A profi kertészek nagyon sokszor ezért vermikulitot is használnak, ez egy ásványi steril anyag. Másik segítség szokott lenni a perlit is, sokan ezt használják. Mennyire elfogadott ezek használata ma már?
Teljesen elfogadott mind a kettőnek használata. A vermikulit egy kicsit nehezebb beszerezni és drágább kategória, mint a perlit. A perlitbe különböző frakciót is lehet kapni egészen a nagyobb mérettől szinte a por változatig. Ezek azért jók talajtakarásra, egy magvetésnél, mert a fényt jobban átengedik, viszont elég jó megkötik a vizet, sőt talajba keverve a talajt is lazítják, és rengeteg vizet és tápanyagot is fel tudnak venni.
És melyek azok a kimondottan fénykedvelő növényeink, aminél ügyelni kell, hogy azért ne takarjuk be?
Igazából a zöldségféléknél ilyen gond nincs. Én mindig azt mondom, és az a bevált, hogy a maga átmérőjének a 2-3-szoros mélységére ültetjük. Tehát amit nagyon sekélyen takarunk, ha valaki petrezselymet vett, az szinte tényleg majdnem csak a talaj felszínén. Ami fényre csírázik, az például a petunia. Ha valaki azt akar nevelni. Azt egyáltalán nem kell takarni, nedvesített talajra rászórni, és pillanatok alatt ki kell. A másik ilyen fényre csírázunk, az a bazsalikon. Azt se kell takarni, egy-két nap alatt ki kell.
Ha szerencsénk van.
Ha szerencsénk van, így van.
Tehát nagyon fontos, hogy jó kerti, jó minőségű kerti talajunk legyen, hát sajnos ebbe a térségbe azért nem mindenhol van jó kerti minőségű talaj. Hogyan tudjuk ilyenkor tavasszal a kötöttebb talajainkat lazítani, javítani? Mit használjunk?
Igen, hát a talajjavítás azért az emberek türelmetlenek, tehát ezt egy év alatt nem lehet megcsinálni, egy rossz minőségű talajba jót kihozni. Ilyenkor azt lehet csinálni, hogy komposztálódott vagy komposztot, vagy komposztálódott marhatrágyát belekeverni a talajba, ez nagyban lazítja. Tehát a homokot azt felejts el mindenki talajlazításnál, csak nézzük meg azt, ha egy vödörbe homokot rakunk, és ráöntjük egy vizet, meg hagyjuk megszelni. Szinte össze tud cementálódni. Ez ugyanezt történik, ha a talajhoz keverjük. Amit még talajlazításként, ha késői vetést csinálunk, akkor egy zöld trágyázást is lehet csinálni. Facéliát el lehet vetni, mustárt, de nagyon jó, ha talajt akarunk spenóttal, és ha mondjuk nem szedjük le, ezt beleforgatjuk a talajba, eléggé hosszú karú gyökérszerű gyökere van, lazítja a talajt. Tehát ezeket mind lehet lazítani.
Komposztálódott marhatrágya, hát túl sok ebbe a környezetben nincsen ma már. A komposzt, amit mi készítünk házi környezetben, komposztáljuk a kertben lévő mindenféle zöld anyagot. Ilyenkor átrostálva mennyire jól lehet használni?
Teljesen jól lehet használni, ez az átrostálással még jobb minőségűt kapunk, ezt a talajt szépen elterítjük és beledolgozzuk, ez ugyanolyan jó hatással van a talaj életre, ugyanúgy lazul a talaj ettől, és a tápanyag tartalma is bővül.
De van egy jó pár bosszantó kártevő, ami
hát igen,
előszeretettel bújik meg ezekben.
Igen, ezért is jó a rostálás, amikor észreveszük ebbe a pajorokat, ami egy rózsabogárfél, ami igazából lebontja, tehát egy korhadék lakó, csak hát ha talajba kerülve, vagy a lótucsöknek a pajorja kerülve, ott a veteményünket teszi tönkre. Ezért is jó az a rostálás, mert ha meglátjuk, akkor el tudjuk távolítani.
Hát de sajnos nem mindig látjuk, és sokszor még a vásárolt földbe is.
Igen, sajnos a vásárolt földbe is található ilyen.
Említettük, hogy mi mindent lehet már vetni a kertbe, amire ügyelni kell minden éve, ahogy már mondta, a vetésforgó a kis kertbe, hogy mely növények hová kerüljenek. Talán a jó és rossz szomszédi hatást azt majd a következő adásba taglalnánk. Ezt a pár növényt, amit most említettünk, tehát a zöld borsót, a gyökérzöldségeket, talán korán lehet már vetni a káposztát, tehát káposztafélék is elég jól bírják a strapát. Ezeknek melyek azok a rossz szomszédai? Tehát hogyan próbáljuk a kis kertbe alakítani az ő kis ágyásaikat, hogy jól legyen?
Hát igen, ha azt nézzük, hogy egymás után ne ültessük, tehát az a célra vezető, ha kihagyunk 4-5 évet, ugyanarra a területre kerüljön vissza mondjuk 4 év múlva egy burgonyaféle, vagy ha mondjuk beteg volt a növényállományunk, akkor arra ügyeljünk, hogy tényleg ne ültessük abba a részbe vissza. De azért egy kertbe ezt nem lehet szorosan tartani, kicsi a kert, ezért nagyon jó megoldás, ha eléggé vegyesen ültetjük a kertbe. Például egy sor hagyma, egy sor sárgarépa, vagy akár azt is lehet csinálni, hogyha új hagymát akarunk fogyasztani, a sárgarépa soraiba jóval ritkásabban beledugatjuk a hagymát, és akkor új hagymaként kiszedjük. Ez egy kicsit riassza is egymás kártevőit, sorjelzőnek is teljesen jó, hogy nagy az legyen, hogyha nem jelöltük meg, hogy mit vetettünk oda, akkor végig kapáljuk az egész kertet, és a sárgarépát is kikapáljuk ezáltal.
Például az zöld borsónak, amit ugye bármár lehet vetni, mi a rossz szomszédja?
Igazából rossz szomszédja nem nagyon van, az a szerencse vele, hogy mi egy pillangósról beszélünk, nagyon sok nitrogént megköt, együtt ültetve, sőt, ha széles sortávot csinálunk, közé a korai káposztát be lehet ültetni. Be lehet közé ültetni egy csemege kukoricát is, és mikor kimegy a borsó, ott marad a kukoricánk. Kimegy a borsó, ott marad a káposzta, és ezáltal azt a területet még jobban kihasználjuk.
Kedves hallgatóink, még van néhány perc az adásból, úgyhogy ragadják meg az alkalmat és kérdezzenek a kertésztől. A megszokott telefonszámainkon, amit is jól ismernek, az 575-17-18 és az 575-17-19-es számokon. Említettük már ugyebár a talajkártevőket. Nagyon sokszor a kertben megjelennek a drótférgek. Hogyan tudjuk összeszedni kiskerti körülmények között, hogyha nem akarjuk azt, hogy egyszert használjuk, mert azért tudjuk, hogy az ilyen talajlakó kártevők elleni mérgek elég erősek.
Hát igen, elég erősek. Igazából a vegyes ültetés és ez a facélia ültetés ez nagyon jó riassza őket, tehát ezt üzemi szinten is alkalmazzák a fonalférgek és a drótférgek elleni megelőzéssel, vagy egy bársonyvirág ültetés és elég jól riassza őket. Amit még lehet csinálni, hogy egy krumplit félbevágunk és lefordítjuk a földbe, ez odavonza ezeket a kártevőket, és ezzel a krumplival el tudjuk távolítani.
Csak a krumplit rendszeresen kikeszedni
így
a
van,
földből.
Nagy felszaporodjanak.
Van egy hallgató még mind a vonalban. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Gezada Gyertyánokból.
Tessék!
Jó napot.
Egy kicsit halkítsa le a telefont, legyen szíves.
Hogy a rádiót.
Rádiót. Igen,
megvan.
Mondja.
Az a kérdésem, hogy van nekem sok lótrágyám, vagy üredik direkt, hogy abban meg lehetne szórni a vedeműskertet.
Ha ez a lótrágya már évek óta ott áll, és komposztált, akkor nyugodtan fel lehet ilyenkor használni. Azért meg kell nézni, mert a lótrágyából tényleg a lótetű lótücsök nagyon megtelepedik, tehát akkor nagyobb problémát csinálunk, ha ezt bedolgozzuk a talajba, igen. De ha érett, akkor nyugodtan meg lehet szólni és beledolgozni, minél előbb.
De ez füstrágya, ez ősztől fogva.
Ősztől fogva. És mennyire szalmás ez a trágya, vagy?
Tiszta.
Tiszta lótrágya. Tehát akkor nagyon óvatosan kell vele bánni, mert ebben nagyon sok a nitrogén, de ha még nem veteményez, és a veteményezésig eltelik pár hét, akkor gyengén meg lehet szórni a talajt és belekapálni. Ugyanúgy, mint egy baromfi trágyánál, és ezek egy heves trágyák gyorsan lebomlanak.
Igen. Jó, köszönöm szépen.
Köszönöm. Szívesen. A kiskertből most térjünk át a díszkerti munkákra házunk körül. Általában rengeteg féle növényt telepítünk, hogy szépen mutassanak. Ezeket azonban úgy, ahogy a gyümölcsfákat időnként azért gondozni kell, sokukat metszeni is. Egyik ismerősöm nemrég egy selyemmirtuszt vásárolt, kiültette, és most az a kérdése, hogy hogyan kell ezt gondozni, kell-e egyáltalán metszeni?
Igen, egyre divatosabb a selyemmirtusz ültetése kertbe, egy nagyon gyönyörű virágzata van, a lombszínéve is ősszel díszít. Ezeket meg lehet levelni törzses fává is akár, cserjeként is lehet nevelni. Nagyon későn fakad, ne jegyenek meg senki, akinek ilyen van, hogy nem kezd el hajtani akkor, és elkezd egyre jobban-jobban visszavagdosni, későn fakadó szerencsére. Igazából itt az egyéves vesszőkön hozza a legszebb virágzatot, szóval erre kell törekedni, hogy ebből legyen minél több. Ezeket azért vissza lehet vágni, hogy bokrosodjon. Ha fiatal és pár vesző van, akkor mindig azt mondjuk, hogy egy 4-5-6 rügyre, vagy egy 20-30 centire a talaj fölött visszavágjuk, hogy ott bokrosodjon el, nem minél följebb, mert akkor eléggé széteső bokrunk lesz. És minden évben egy kicsit bele kell metszeni, hogy egyre bokrosabb legyen, minél több virágot hozzon. Egy idő után az erősebb, előregedett részeket ki lehet váltani fiatalra, mivel ott egyre apró virágok lesznek, mert rövidebb hajtások lesznek az év során, és vesszők alakulnak.
Tehát akkor muszáj metszeni.
Így van.
Nagyon sok kertbe találhatók rododendronok. A savanyú talaj utánpótlás mellett ezeknek a gondozása?
Igen. Igazából a metszéssel nincs vele nagy probléma, mert a végein hozza, szóval nem szabad visszacsipkedni a virágokat. Itt is az előregedett részeket szoktuk eltávolítani, egy kicsit ifjítani mindig, mert egy idő után előregszik, meg ha nagyon szétesik a bokor, akkor meg kell könnyítenünk magát, szóval mindig ugye egyharmadot le lehet belőle egyharmadnyi vesződ venni, ha úgy tűnik, hogy elkezd széttörni a bokor, mert az lesz probléma lesz egy idő után, hogy nagyon felkopaszodik, és alul nem lesz semmi benne.
Uh-huh. Díszfüvek. Nagyon sok helyet még összekötve látom őket.
Igen, a díszfüveket most már lassan el lehet kezdeni visszavágni, mert megindul a növekedésük. Ilyenkor minél mélyebben, tehát nem teljesen a földnél, hanem egy 5-10 centivel a föld fölött célszerű elvágni, teljes mértékben, és akkor így szépen meg tud újulni. Ha valaki akarja, ilyenkor tavasszal, ha már nagyon előregedett a közepe, kezd kikopaszodni, szét lehet akár szedni. ez egy nagyobb díszfűnél azért ez egy eléggé emberes munka lesz, mert ott a fejsze is elő fog, meg a fűrészt is kerülni. Ilyenkor szétdaraboljuk, és úgy ültetjük szét őket.
Aztán még egy kérdés, amit kolléganőim adtak át. 2 éve ültetett hortenzia bokrot kell-e metszeni, és hogyan? Egyáltalán miképpen metszük a hortenziákat? Vannak a hagyományosak, meg a bugásak, azért van valami különbség a kettő között?
Igen, tehát a hagyományos és a bugás hortenziának a metszése az nem nagy különbség van köztük. Erőteljesebben lehet visszavágni. Igazából a hagyományosból a kisebb virágokat nem metszik olyan erőteljesen.
Halló, ha minden igaz, van még egy hallgató a vonalba.
Üdvözlöm, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, jó tessék. Napot.
Azt szeretném kérdezni, hogy ősszel ültettünk 3 almafa csemetét, ami a cserépbe volt beoltva. Egy vasalma, egy mosolygós batúr, és egy Benedek Elek kék alma. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan, mintha 3 hurkapálcika lenne. És azt szeretném kérdezni, hogy most a tetejéből vágjunk el, vagy nem?
Igazából, ahogy értettem, ez egy tavalyi oltás, és nagyon gyengén növekedett. Milyen hosszúak ezek a fák, tehát milyen magasak?
Fél méter körülbelül.
Fél méter. Ilyen esetben, hogy erősödjük, mert ebből nem lesz erőteljes fánk, az oltás fölött szoktuk visszavágni egy 2-3 rügyre. A 2-3 rügyből majd kihajtanak erőteljesebb hajtások, és ebből egyet hagyunk meg. Általában a legfőső szok erős lenni, és ezt neveljük tovább, és majd ebből tudunk kialakítani, mert a most teljes hosszában ez megvan hagyva. Az almáknál főleg a veszők végén vegyes rügy van, amin termés is lehet, ami elhúzná, viszont ha nagyon vékony is belecsipünk, nem fog erősödni maga az egész törzs. Úgyhogy célszerű egy 2-3 rügyre visszavágni, és ebből újra nevelni, úgymond az egész csemetét.
Igen, mert tényleg olyan nagyon szépek voltak, hogy csak olyan vékonyak, és most egyik azt mondja, hogy le kell vágni a tetejéből, másik, hogy nem kell.
Igen, az a baj, hogy a fél méternél hiába csíp bele a végébe, onnan csak egy újabb hajtás fog jönni, ami gyengébb lesz, így ezáltal, hogy a 2 rügyre vissza van vágva, így erősödik a gyökere, tehát nem az lesz, hogy sok vékony hajtás nevel, hanem egy erőteljesre fog összpontosítani a növény.
Igen, tehát, a következő, ők lelegelték a tulipánokat bimbóstól. Most azt hagyjuk bent a földbe, abból lesz jövőre valami, vagy nem?
Igen, mindenképpen kell hagyni, mert ők igazából most ébrednek föl, ők most gyűjtik magukba a tápanyagot, szóval ha levél maradt rajt, nyugodtan bent lehet hagyni, ha hagymát nem szedték ki, akkor az ott jövőre ki fog nyílni.
A levélnek csak a csonkja maradt, tehát ilyen 5 centi magasan körülbelül.
Akkor is ben kell hagyni, mert ezeknek a gyökere is most fejlődnek, szóval nem lesz gond velük.
Igen, tehát a kiteléskor már eltaposták. Uh-huh. Ennyi sajna. No, tehát akkor a oltás magasságától 3-4 szemre úgy tetszett.
Hát inkább 2-3 legyen, ott el kéne vágni igazából, hogy erősödjön az egész, mert akkor maga az alany is elég gyenge lehet.
Hát igen, mert mondom, cserébe volt ültetve, és akkor abba szemet nem oltották. Nem.
Igen, és ha ki is ültetik, akkor célszerű öntözni is, főleg nyárfolyamon, hogy erősödjön, és nyugodtan lehet egy kis nitrogént adni, hogy erősödjön, mert ez a nitrogéntől fog jobban, erőteljesebben fejlődni.
Aha. És az a nitrogén az műtrágya?
Igen, műtrágya formájában, de ha például vannak baromfiai, akkor egy kis baromfi trágyát beáztad vízbe, és azzal meglocsolja óvatosan, vagy a talaj felszínére rászórja a tövétől egy 20 centire, és bekapálja, ez is nagyon sokat segít, beleoldódik.
Ó, azt tudok kérni.
Na, hát akkor meg is van oldva.
A szomszédtól. Na, és az körbe van drótálóval kerítve. Hát persze, mert különben mindent megennének. És akkor én, hogyha háló széléhez oda rakom ezt a trágyát, akkor az jó fog lenni.
Ja, maga a fa van körbe dróthálózva. Tehát az a lényeg, hogy a tövi, igazából, ha bármilyen gyümölcsfát trágyázunk, ott arra kell gondolni, hogy a korona csurgó, ami a korona széle, ott vannak azok a gyökér részek, amik felveszik a tápanyagot, oda kell kijuttatni.
Ennek még semmilyen nincsen szerintem.
Azért mondom, hogy inkább a tövétől távol, egyenletesen eloszladva, bedolgozva a talajba.
Igen, mert locsolni meg locsoljuk őket, úgyhogy hetente kétszer egy-egy fél öntözőkannányi vizet.
Azért mondom, hogy az teljesen jó, ha kap, főleg nyáron, mikor szárazabb idő lesz, akkor hetente bőséges 20-30 literre ezeket megöntözve, hogy erősödjön a gyökere, hogy tudjon fölvenni tápanyagot.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves volt.
Mi is köszönjük.
Viszont hallásra, és fölpillantva az órára, hát lassan műsoridőnk végéhez érünk, ma úgy hiszem, hogy gyorsan elszaladt az idő, nagyon sok kérdező is volt, de nem kell szomorkodniuk a kedves hallgatóknak, mert egy hónap múlva, ha minden rendben lesz, akkor ismét jelentkezünk ezzel az élőadással. János, megköszönöm, hogy befáradt a stúdióba, önnek is jó munkát kívánok. Legközelebb pontosan egy nappal a húsvéti ünnepek után jelentkezünk, addig is a viszonthallásra.